Jó. Mostanra múltkor kaptunk visszajelzést, hogy esetleg segítene, hogyha lenne valami vizuális inger menet közben. Úgyhogy próbáltam valami ilyesmit, vagy ennyire ízesíteni, díszíteni, gazdagítani a mai tanítást. A témája felvétel miatt hangozni, a téma az, hogy milyen mélyre jut bennünk az ige. Tehát milyen mélyre jut bennünk az ige. És ez onnan jött, hogy Máté evangéliumát olvasom, és ugye ott van a magvetőnek a példázata, és ezt a ige szakaszt ugye szerintem körülbelül már egy milliószor olvasta mindenki, és Isten mindig valahogy, ahogy gondolkozom rajta, egy-egy új dolgot megmutat, és most is, tehát ez a gondolat az, ami ebből számomra előjött, úgyhogy, na, most viszont ez nem megy, Peti, kérlek a fókuszt a PPT-re tedd vissza. Nem? A PPT az aktív? A PowerPoint az aktív? Alkalmazás? Az van előtérben? Csak kattints rá egyet a izébe. Jó? Igen, jó, oké, szuper, köszönöm. Tehát milyen mélyre jut az ige gyökere mi bennünk? Ez a kérdés is egy illusztráció. Tehát a magvető példázata kapcsán egészen konkrétan a kövekkel teli talaj az, ami ennek kapcsán, vagy aminek kapcsán ezt Isten így elém hozta, mint téma. Gondoltam, itt van a magvető példát, erre kettő kép, amit random találtam az interneten, illetve a másik egy híres festőnek a művel, ha valaki kitalálja, akkor így van, nagyon jó. Igen. Nézzük meg, hogy felolvasnám az igét. A magvető köves hely, tehát Máté 13:5-6. Némelyik mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. És ugye van egy rész, ahol a tanítványoknak magyarázza Jézus, hogy ez micsoda, és akkor ott ezt mondja ennek kapcsán. A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az igét, és mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. Na, hogy valami érdekességgel kezdjem, kerestem egy cikket, hogy milyen növények azok, amik jól érzik magukat a kevés talajban, és itt van egy lista, amit találtam, nem tudom, mennyire látszódik, kivetítve látszódik, jó. Tehát azt hiszem az abszolút rekord ez a snidling, mert annak 8 cm-nyi föld elég ahhoz, hogy az megéljen. Most nyilván körülbelül mindenki jobban ért a kerthez, mint én, tehát hogyha valami hülyeség van, akkor már mondjátok, de ezek voltak a cikkben, tehát rododendron 30 centi, az a legtöbb 30 centi. Földi eper 25 centi, igen, sziklaternye 12 centi, oregano 15 centi, érdekes, hogy több ilyen fűszernövény van, aloe vera 20 centi, hát ez elvileg kevésnek számít, kevés talajnak, és ezeket elvileg lehet ültetni, hogyha nagyon kevés a föld. Nálunk is otthon eléggé agyagos a föld, hogyha van is a tetején valami, elég hamar eljutunk az agyagig, tehát nekünk is kihívás az, hogy mit tudunk elültetni otthon. Illetve még egy képet kerestem, hogy milyen különböző gyökérrendszerek vannak, biztos van ennél több is, de milyen érdekes, hogy valamelyik így szerte ágazik, valamelyik hús egyenesen megy lefelé. És egy példával kezdeném, mert én körülbelül 3 éve lehetett, hogy otthon egy kis tereprendezést csináltam, és van nekünk egy ilyen használaton kívüli, szerintem valami emésztőgödör volt ott a ház mellett, valószínűleg még nem volt csatorna, még akkor azt oda csinálták, és ez ilyen, hát betonnal volt lefedve, és annak a tetején volt valami fa. Szerintem diófa volt talán? Egy nem tudom, körülbelül ilyen nálam ilyen 2 méter körül lehetett. És már nem emlékszem, hogy miért ezt ki. Igen, szerintem azért már aggódtuk, hogy a gyökerével szétizéli a beton fedelét annak a gödörnek, és akkor beomlik, kiástuk, vagyis hát kiástam. Hát a végén kiderült, hogy a gyökere konkrétan két ilyen betongerenda között bement a gödörbe, belógott oda, úgyhogy nekem azt onnan oda kiszenvedni, tehát konkrétan hólyagos lett a kezem a végére, meg a derekam beállt, meg nem tudom, tehát iszonyat meló volt, és szerintem egy ilyen két órát biztos szöszöltem bele, ha nem többet, de végül sikerült kiszedni, de brutál volt. Brutál volt. És hát egy ilyen kis fácska. Nagyon elszánt voltam, úgyhogy siker koronázta végül az erőfeszítéseimet, de nagyon nem volt egyszerű. Mert hogy a gyökér ennyire erős egy fánál. Na, mi az? Mire figyelmeztet minket az ige? Hogy mi az, amit kerüljünk el? Tehát mi az, ami logikusan kiolvasható ebből? Ugye az, hogy megtántorodik. Tehát amikor üldöztetés jön, akkor megtántorodik az, akiben nem jutott mélyre az ige. Nem akarunk, hogy megtántorodjunk. Nem akarja Jézus, hogy megtántorodjunk. Mit jelent az, hogy megtántorodni? És akkor kikerestem ennek a szónak a különböző jelentéseit, ugye, és ez különböző fordításokban visszajön. Elesni, megbotlani, bűnbe esni. Egy ilyen magyarázatos Bibliában pedig úgy volt leírva, hogy elkezdünk bizalmatlanok lenni Isten iránt, és elkezdjük őt elhagyni, otthagyni. Ez is egy ilyen magyarázat volt, hogy mit jelent ez a megtántorodás, elbotlás, megbotlás. Tehát erre megy ki az egész, hogy ez ne történjen. Ne essünk el, ne botoljunk meg, ne vétkezzünk, ne essünk bűnbe, ne kezdjünk el nem bízni Istenben. Ne kezdjünk el kételkedni ő benne, és ne kezdjünk el neki hátat fordítani valamilyen területen. Ez lehet a következménye annak, hogyha nem jut mélyre bennünk az ige. Hogyan írja le a példázat a köves talajt? Odalapozok. Máté. Máté 13. Tehát egy példát hoz. Ugye a növényeket hozza példaként. Tehát amit a növények csinálnak egy sekély talajban, azt csinálja az ige a kemény kövekkel teli színben. Tehát ez a párhuzam, amit Jézus elénk tár. Úgyhogy mit csinálnak a növények akkor, hogyha nincsen elég talaj számukra? Olyan képet konkrétan nem találtam, úgyhogy inkább csak az igét olvasom föl, ami ezt mutatta volna. Ugye azt mondja, hogy... Hamar kihajtott. Mert nem volt mélyen a földben. Tehát azt mondja Jézus, hogy ha az embernek a szívében nem jut mélyre az ige, az olyan, mint a növény még hamar kihajt. Tehát valami hamarabb történik meg, mint hogyha jó földbe esett volna. Ezzel párhuzamban, hogyha tesszük, hogy mit csinál az ige a kemény szívben, itt a magyarázatban olvassuk. A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az igét, és mindjárt nagy örömmel fogadja. Tehát mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való. Tehát azonnal örömmel fogadja. Ez a párhuzam, ezt mondja az ige. Tehát ha valakinek a szíve köves, hamarabb fog örülni az igének. Azonnal örömmel fogadja. Ugye az ember is, hogyha azt mondja, hogy ó, hát ez fantasztikus, ez nagyszerű, ezt ilyen sekélyes, felületes embernek mondjuk. Tehát látjuk azt, amikor valaki nem őszinte, vagy csak úgy csípőből reagál a dolgokat. Ha valami jót, és ez azt hiszem ma ráadásul nagyon divatos, valaki megoszt Facebookon valami egyből megy a 1000 like, meg szívecske, meg ez a ilyen ölelős emotikon, nem tudom. Tehát, hogy ó, fantasztikus, ó, szuper. De ezek felületes megnyilvánulások. sajnos ezt hozza a Facebook és barátai magával, hogy az emberek felületesen kommunikálnak. Hogyha valaki nagyon, nagyon lelkes, karakterfüggő, akkor azt mondja, ez fantasztikus, elképesztően jó, de ugyanúgy felületesen mondja az ember a dolgokra ezt. Tehát egy másik példa, ami eszembe jut, mint egy barátom mondta nekem először, tök jó példa, amikor azt mondjuk egy gyülekezetben, hogy fogalma se volt, hogy miről beszélt, vagy miről szólt a tanítás valakinek, de hogy a pap bácsi szépen beszélt. Ó, nagyon szépen beszélt. Ennyi marad meg belőle, hogy szépen beszélt. De hogy miről szólt? Nem. Tehát, hogy nem jutott mélyre benne. És ez hogyha felületesek vagyunk, hova fog vezetni? Mi lesz ennek az eredménye? Itt olvassuk. Az eredménye ennek az, hogy kiégett, amikor a nap fölkelt, kiégett. Kiégett a növény, és a magyarázat pedig azt olvassuk, hogy csak ideig való, mert megtántorodik. Amint üldözés és nyomorgatás támad az ige miatt, megtántorodik az illető. Tehát a felületesség megtántorodáshoz fog vezetni. Egy picikét erről a gyökér dologról még egy pár gondolatot megosztanék. Tehát, hogy ami a szívünkben van, valahol meghatároz minket. Tehát egy önazonosságot ad nekünk. És ehhez készültem néhány képpel. Oké? Tehát, mit látunk ott a képeken? Mi van a bal oldali képen, tudja valaki? Erdő, igen, a jobb oldali képen. Gabonatábla, köszönöm, ez mindegyik helyes, én ezt kerestem. Mert ugye nem azt mondjuk, hogy ott van egy darab föld és benne fák, és nem azt mondjuk, hogy ott van egy darab föld és benne búza, hanem azt mondjuk, hogy ez egy erdő meg egy búza. Tehát ami rajta van, azzal írjuk le. Az adja neki az azonosságát. Tehát ugyanígy, ahogy ami a mi szívünkben van, meg fog határozni minket, hogy mi kik vagyunk. Ezt meg fogja mondani, hogy mi kik vagyunk, ami a mi szívünkben van. És ugyanígy igaz az igére is, hogy nekünk minket meg akar határozni, hogy mi kik vagyunk. Ez Istennek az akarat, hogy az ő igéje meghatározom minket. Ugye az igéje által születünk újjá, az igéje által formálódunk, és változunk át Jézusnak a képére. Meg akarja ezt határozni az életünket, ez Istennek az akarata. És az, hogyha tudod igazán, hogy ki vagy, ugye azok az erős emberek, akinek nem, nincs kételje annak kapcsán, hogy ő kicsoda, mert én tudom, ki vagyok. Az ilyen ember az erős ember. Úgyhogy ezért akarja az ördög ellopni az igét, ezért akarja az ördög megakadályozni azt, hogy mélyre jusson az ige bennünk, mert ha igazán gyökeret ver, meghatározza, hogy kik vagyunk, és ő ezt nem akarja. Nem akarja, hogy erősek legyünk. Nem akarja, hogy szilárdan álljunk Istenben. Ugye gyökerek, még néhány példa, nagyon erősen hozzá tudnak kötni dolgokat más dolgokhoz. Most ugye több kontextusban beszél arról, hogy meggyökerezni, és erre majd hozok példát, hogy nekünk is meg kell gyökereznünk ő benne. Most arról beszélünk, hogy az ige mennyire gyökerezik meg mi bennünk. De tény, hogy ha egy gyökér kiterjedt, akkor az nagyon erős. Erre is hoztam néhány képet. Az egyik ugye a bal oldalon, ez elvileg egy hurikánnak a fotója. És ez egy olyan cikkből szedtem ezt a képet, ahol azt írja, hogy pálmafák valamiért kifejezetten alkalmasak arra, hogy kibírjanak ilyen nagyon nagy erőszelet. A jobb oldali megkérdés, ki ismeri fel, hogy micsoda? Oké, egy... Pardon? Tarack. Így van. Vicces volt, beírom Google-ba, hogy tarack. Az első 20 talált az egy ilyen katonai löveg, vagy micsoda. Úgyhogy ezt külön keresni kellett. Ezt párszor már beszéltem erről, hogy amikor hát ilyen 11-12 éves voltam, akkor a szüleim, hát főleg édesanyám, sokszor kiküldött a kertbe, hogy ott végezzek kerti munkát, amit megmondom, nem a szívem csücske volt. Tehát az, hogy most felásni a földet, ágyásokat csinálni, vetőmagot ültetni, aztán locsolni, vagy akár behozni a dolgokat. Nem szerettem. Viszont nagyon sokat tanultam belőle most így visszagondolva, és nagyon hasznos volt, hogy ezeket a dolgokat én láttam. Ugye mondják, hogy Jézus is azért használ természeti illusztrációkat, mert azt nem lehet nagyon átverni, nem lehet megmásítani, az egyszerűen úgy működik. A természetből hozott példák, azok a törvényszerűségeket domborítják ki. Úgyhogy ott nem nagyon tudják azt kétségbe vonni. Úgyhogy én is itt találkoztam a természettel. Tudom, hogy van néhány kertszerető közöttünk. Ők is találkoznak a természettel, biztosan. Ilyenekkel, most a tarack volt az egyik, amikor fölástam a földet, először is, amikor beledugtam a dásót, próbáltam lehajtani, már nem ment. Már nem ment. És akkor így nyomtam, elkezdett ropogni. És akkor így ropog, nagy nehezen szerintem már viszintesen volt a dásó, még akkor is a tarack így kapaszkodott a dásóba, és akkor még így emelnem is kellett így tépni, esetleg kiszínálásot is így vagdosni. És nekem azt mondták, hogy a tarack olyan, hogyha egy ekkora darabot benne hagyok a földbe, mert elvágtam a két végét, akkor abból egy új növény fog kinőni. Ez a kiírthatatlan gyom, szuper növény. Tehát, hogy én, igen. Pardon? Túlélő? Túlélő, abszolút. Nem tudom, miért van az, hogy az ilyen növények, amelyik kevés hasznot hoznak, azok az ilyen szuper növények, nem a hasznos növények számunkra. Szóval a tarackot azt így ismertem meg, mint valami, amelyik a föld alatt össze-vissza mindenhova megy, és kiírthatatlan. Úgyhogy és olyan gyökérrendszere van, hogy azt onnan szinte lehetetlenség kiszedni. És ez is azt mutatja nekem, hogy lehet, hogy csak egy ilyen kis izé jön ki a földből. Egyébként valamilyen búza, ez a rendesnél tarack búza, ha jól olvastam. Tehát ugye, amilyen gyökérrendszere van ennek, az elképesztően masszív, és ott tartja. Úgyhogy minden példa, lehet, hogy nem örülünk a tarasznak, de egy nagyon jó példa arra, hogy egy erős gyökérzet mennyire meg tudja tartani ezt a növényt. És akkor nézzük meg azt a másik két ige szakaszt, ami fordítva van a meggyökerezésnél. Tehát az ige azt mondja, hogy Krisztus lakjon, Efézus 3.17, Krisztus lakjon hitáltal a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Tehát itt is ezt az illusztrációt, ezt a példát hozza az ige, hogy mi ilyen erősen ragaszkodjunk Istenhez és az ő szeretetéhez. Meggyökerezve és megalapozva. Mélyen legyünk Istennek a szeretetében. Ahogyan Jézus is mondta, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ugyanezt fejezi ki, verjünk gyökeret, mély gyökeret az ő szeretetében. Kolossé 2.6.7. Azért, amit elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a háladásban, ahogyan arra tanítottak titeket. Tehát ő benne, Jézus Krisztusban, meggyökerezve, maradjunk meg ő benne, és ő mi bennünk. Ugyanaz a kétirányú gyökérvetés. És visszatérve a példázatra, az igének a gyökere, azt erősen hozzád köti. Vagy mondtam őt, mert Jézus maga az ige, tehát az igének a gyökere őt erősen hozzád köti. De akkor mégis bontsuk ki még ezt a képet. Mi az, hogy az igének a gyökere? Tehát mit jelent az, hogy az igének a gyökere? Igen. Tehát mi az igének a gyökere? És hogy ezen gondolkoztam, ilyesmi fogalmazott meg bennem, hogy végülis erre a válasz az, hogy az a szint, vagy az a réteg, ameddig a lelkedben eljut az ige. Végülis ez nem magát a gyökerét fogalmazza meg, de valahol ezt írja le, hogy a lelkedben meddig jut el. Ez itt a kérdés. És ugye azt mondja azt hiszem Péter írja, az 1 Péter vagy 2 Péterben, hogy mi az ige által születünk újjá. Tehát az ige az, hogyha eljut a legbensőnkbe, akkor ott újjászül minket. És az ige ott lesz mi bennünk. Úgyhogy ha ezt a képet nézem, akkor az ige végül is ott van mi bennünk. Ott van a legbensőnkben. de ez a szellemünk, ugye, ez a probléma, hogy ezzel kell megújítani az értelmünket, mert az, hogy a szellemünkben ott van, mi bennünk legbelül ott van, ez tök jó, de igazából gyakorlatban ebben akkor fogok látni valamit, hogyha az kijön belőlem. És én hiszem azt, hogy a kettő tud találkozni. Tehát ahogyan eljut mélyre a lelkemben az ige, egyre közelebb kerül a legbensőmhöz, akkor tud találkozni azzal, ami ott van legbelül bennem. És ezt nem az igében, én ez a saját gondolatom, csináljátok, amit akartok, de én azt hiszem, hogy amikor olvasom mondjuk az igét, és amikor ekkorára kerekedik a szemem, hogy azt a mindenit, amikor belülről jön egy megerősítés valamire, amit Isten kijelent nekem, akkor én hiszem azt, ami, tehát végig is az van, ami a bennem levő szellem megerősíti a kívülről jövő igét. Tehát szerintem ott találkozik a kettő. A bennem levő ige és a kívülről jövő ige. Mi a konklúziója ennek az egésznek? Az, hogy a gyökereknek mélyre kell mennie. Ennyi. Mélyre kell menniük. Mert minél mélyebbre megy az ige, vagy annál erősebb lesz. Minél mélyebbre megy, annál erősebb lesz. Másképp fogalmazva, mi a mi dolgunk? Az, hogy az igének egyre több és többet kell adnunk a lelkünkből. Tehát a lelkünknek a mélységeit oda kell adni az igének. Mert minél több mélységét a lelkünknek odaadjuk az igének, annál erősebben gyökerezik meg bennünk. És ugye itt már, ha ezt a képen nézzük, nem, ez azt jelenti, hogy nem fogunk egyből feltétlen örömmel reagálni rá. Nem fog egyből kihajtani, mert először elmegy mélyre. Mit jelent az, hogy mélyre? Én most gyűjtöttem ide egy listát, tehát hogy milyen rétegei vannak a léleknek. Ez az én gondolatvilágom, aztán biztos más ezt máshogyan csinálná. Az én tapasztalatom szerint legelőször az ember lelkében mi megfigyelünk dolgokat. Az ember mint egy zombi megy az utcán, nem akkor is megfigyel dolgokat. Jé, ott egy madár, jé, zöld színű az a fa. Megfigyelünk dolgokat. De ez körülbelül még ott tart, ahol hogy az ördög, mint a madár a magot ellopja. A következő az már érzékelés, tehát hogy valami jelentése van ennek. Hogy okay, tehát hogy nem csak az van, hogy látom a képet, hanem abból információ is eljut hozzám, hogy igen, ennek van valami jelentése. Még itt sem ment nagyon mélyre bennünk semmi. De már föltűnt valami, hogy igen, az ige azt mondja, hogy. Az ige azt mondja, hogy. Még ez is az a maga, amit az ördög el tud lopni. A következő a megértés. És itt már a talaj alatt van az a mag. Mert azt mondja Jézus, hogy amelyik, ha valaki hallja az igét és nem érti azt, igen, amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett. Tehát valamiért a megértés egy kulcs fontosságú dolog. Hogy értsem, mert ha nem értek valamit, akkor nem fogok azon gondolkodni, az agyam törli magából, de ha valamit megértek, akkor az már a föld alá bement, bejutott a lelkembe. És egyébként ez a probléma, és erről is már szerintem beszéltem egy párszor, hogy vannak hazugságok, amik észszerűnek tűnnek. Vannak hazugságok, amik észszerűnek tűnnek. És ez azért problémásak ezek, mert ha valami észszerűnek tűnik, tehát érteni vélem, vagy mondjuk úgy, hogy értem, akkor az már bennem van. Akkor azt már ki kell ásni onnan. És lehet, hogy hazugság. Lehet, hogy nem igaz. Klasszikus példa, amit mindig szoktam mondani, de nagyon jó példa erre, az evolúcionista gondolkodásmód, világnézet. Ránéz valamire egy evolúcionista gondolkodású valaki, és érti. Érti, hogy miért úgy néz ki. Érti, hogy miért olyan. Csak az a baj, hogy nem igaz, amiből ő kiindul. Tehát lehet, hogy érti, de rossz összefüggést lát benne, egy nem létező összefüggést lát, és ezzel ő nehezebb, hogy ettől ő megszabaduljon. Na, a megértés után mi jön? Én azt gondolom, hogy a képek. Ugye az ember képekben gondolkozik, szokták mondani, hogy egy kép 1000 szóval is felér. Ha valamit megértek, de eljutok oda, hogy egy kép alakul ki bennem annak kapcsán, akkor még mélyebbre jutott. Még mélyebbre jutott bennem az a valami. Például van, hogy nem tudom, miről álmodsz. Néha Isten szól hozzám álmokon keresztül, és tehát emlékszem, hogy volt olyan, hogy imádkoztam emberekért, és meggyógyultak, erről álmodtam. És ez akkor volt, amikor Isten ezt nagyon intenzíven munkált az életemben, és ennek a része az volt, hogy így ment mélyebbre bennem ez a dolog, hogy képekben megjelent az álmaimban. De lehet ez bármilyen más kép. Ugye, ha valamit el tudsz képzelni, akkor az már valahol a valóság felé tart. Szokták mondani, ezek is teljesen jogos és jó illusztrációk, jó bölcs gondolatok. Azt hiszem az Andrew Elnök úgy fogalmazta meg, hogy csak oda tudsz elmenni valóságban, ahol gondolatban már voltál. Tehát, hogyha te már elképzeltél valamit, te már láttad magad azt csinálni gondolatban, akkor fogod, csak utána fogod magad azt ténylegesen csinálni. Ez mind pozitív, mind negatív irányban igaz. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan képzeli az ember saját magát, vagy milyen képekbe helyezi magát. Helyez magad a jó képekbe, hogyha Isten ígér neked valamit, képzeld el. Képzeld el, hogy nem tudom, az az autó működni fog. Képzeld el, hogy Isten megoldja vagy azt az anyagi problémát. Képzeld el, lássad. És hogyha ha látod, igen, akkor már úton vagy afelé. Tehát a kép nagyon fontos, és valahol egy... én valahol azt hiszem, hogy minden ígére igaz ez, hogy törekedjünk arra, hogy az ige, amit olvasunk, képzeljük el, vonjuk bele a képzelő erőnket, és láss, ezért nagyon jók az evangéliumi történetek, mert azokat tök, ezek sztorik történetek, el lehet képzelni. És ha látod, akkor az mélyebbre jutott benned. Jó, képek után mi jönne? Én szerintem ez jön, az emlékezet. Mert egy képet el tud képzelni az ember, aztán elfelejtheti. De mi van, ha nem felejted el? Az álmok is olyanok, hogy állítólag az ember, nem tudom, hogy minimális töredékére emlékszik annak, amit álmodik. De van egy-kettő, amikor, nem tudom, akár én is évekre visszamenőleg határozottan emlékszek egy-egy álomra. Még gyerekkoromból is van egy álom, amire határozottan emlékszem. De csomó van, amire ma úgy kelek föl, hogy valamit álmodtam, de már nem emlékszem mi. Tehát, ha valami megmarad az emlékezetünkben, akkor az még mélyebbre jutott bennünk. Ez egy tök jó mérő, és erre egy igét is hozok majd, nem sokára. De nagyon jó mérője annak, hogy mennyire mélyre jutott bennünk az ige, hogy mennyire emlékszünk rá. És mennyire emlékszünk arra a képre, amit festett bennünk. Milyen az emlékezet után? Én azt gondolom, hogy igazságok. Mert lehet, hogy emlékszünk dolgokra, de azt gondoljuk, hogy ez hülyeség. Vagy nem tudom, mit gondoljak róla. De ha valamit elfogadok, hogy igen, igazság, akkor az még mire jutott bennem. Tehát, hogy valahol magamévá teszem ezzel, hogy rábólintok. Persze minden kegyes keresztény azt mondja, ó, persze az igen, amit mond az igazság, de nem itt most arról beszélek, hogy tényleg, amit a szívem megvan győzve arról, hogy az igazság. Tehát hagytam, eljutottam oda, hogy én meglettem győzve arról, hogy ez igaz. Tehát nem csak emlékszem rá, nem csak valami, amit annyira forgatok magamban, hanem eljutott bennem odáig, hogy én ezt igaznak tartom. Hogy ez így van. És vannak ilyen témák, amik azt mondom, igen, ez így igaz, de nem jutott még mélyebbre bennem. Nem működik még jobban, de már igaznak tartom. És innen jön a következő, a megbecsült és védett igazságok vagy értékeknek lehetne leírni. Én ezt így képzeltem el, hogy vannak dolgok, amiket igaznak tartok, de például, hogyha valaki egy beszélgetésben azt mondja, hogy szerintem az nem úgy van, akkor nekiállok azon vitatkozni, vagy nem állok neki vitatkozni. Mert hogyha igen, igaznak tartom, jó, ő így gondolja. De ha valami nem csak az enyém, és meg vagyok győzve róla, hanem én ezt már védem. Tehát a kezemet így köré rakom, és azt mondom, hogy ez az enyém. És ez egy nagyon fontos, tehát fontosnak tartom. Akkor, ha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor ott elnézést szeretnék hozzászólni a témához. Volt ilyen beszélgetés más keresztényekkel, ahol valaki arról beszélt, hogy Isten betegített valakit, és kibújjant belőlem az, hogy bocsi, az én apukámról beszélsz, légy szíves, így ne beszélj róla. Mert ez számomra egy védelmezett igazság, hogy Isten nem tesz beteggé senkit. Ő jó. De itt is van a kettő között különbség, tehát, hogy igaznak tartom, vagy pedig ezt már védelmezem, mint igazság, felszólalok mellette. És a utolsó a listában az még axiómák, identitás, tehát, hogyha valamit védelmezek, mint igazság, azt előbb-utóbb az egyszerűen én leszek. Nem tudom, hogy a kettő között hol van az átmenet, de az axióma, ugye az axióma, mint ahogy matematikában is vannak axiómák, ugye el szokták mondani, hogy axióma nem igaz, akkor borul minden. De az ember eljut egy bizonyos ponton túl, ahol már meg sem kérdőjelezi ezt a témát. Nem kérdő, ez egy kiindulási alap. Innen indulunk. És ami a kiindulási alap számomra, az már én az vagyok. Tehát lehet másképpen is, szerintem ez valamit azért leír, és hogyha így nézzük meg, hogy Istennek az igéje, Istennek az igazsága, Istennek az ígéretei meddig jutottak benned? Megfigyelted? Érzékeled, hogy valamit kommunikál? Megértetted azt az igazságot, hogy mit jelent? Már láttad magadra érvényesen azt az igét? Emlékszel rá? Emlékszel arra a képre? Igaznak tartod? Meggyőzött téged? Fontosnak tartod? Magadhoz ölelted? Megkérdőjelezed egyáltalán még? Gondolkozol rajta, vagy már ez kiindulási alap? Minél mélyebbre jut az ige ezen a listán, annál erősebben meggyökerezett benned. És nyilván Isten azt akarja, hogy a legbensőnket formálja át. A nap felkel, üldöztetés jönni fog. Nem azt mondja Jézus, hogy ha jön, hanem amikor jön. Jönni fog. Föl fog kelni a nap. Amikor a nap felkelt, akkor pedig kiégtek. Ha mélyen van bennünk az ige, akkor nem fog megégni az a növény. Nem fogunk megtántorodni, nem fogunk elesni, nem fogunk megbotlani, nem fogunk bűnbe esni, nem fogjuk megkérdőjelezni Istent, nem fogunk neki hátat fordítani, ha mélyre jut bennünk az ige. Tök jó, ez a cél, hogyan? Logikus kérdés. Hogyan tud bennem, és azt hiszem, hogyan tudnak az ige gyökerei mélyre jutni bennem? Mit jelent sekélyesnek lenni? Ezen a két kérdésen gondolkoznék picikét veletek. Tehát először is az jutott eszembe, hogy ugye azt mondja az ige, azt mondja Jézus, hogy nem volt sok föld. És ahogy ezen gondolkoztam, okay. Tehát igazából a logikus kérdés, hogy hogyan tud az ige mélyre jutni bennem, és mit jelent sekélyesnek lenni, és bár az illusztráció az, hogy nem, nincs sok föld, én azt gondolom, hogy van bőven föld. Tehát mondhatja azt az ember, hogy én ilyen vagyok. Én sekély vagyok. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvannak a mélységei. Nagyon sok réteg föld van mi bennünk, hogyha ezt a képet használjuk. Viszont vannak dolgok, amiket mi blokkolunk, és vannak dolgokat, amiket nem blokkolunk. Tehát vannak, amiket nem engedünk, mi nem engedünk, hogy mélyre jussanak bennünk. Nem engedjük, hogy belénk kerüljenek. És egyébként egyébként ez szerintem egy alapvető életfunkció, hogy az ember így működjön. Tehát, hogyha mindig minden, ami elér minket, az mélyre jutna bennünk, akkor kész, megbolondulnánk. Pláne ugye mai ember sokkal több információval találkozik, mint korábban. Muszáj, hogy szelektáljon az ember, muszáj, hogy szűrjön, muszáj, hogy azt mondja, én ezt meg se hallom, nem is látom, kizárom tudat alatt, ösztönösen, nem engedem, hogy belém kerüljön. Tehát ez az élethez szükséges, tehát ennek van egy pozitív oldala, azonban az a fontos, hogy bölcsen döntsünk, hogy minek adunk lehetőséget, hogy belén kerüljön, és hogy meddig. A sziklás talaj, a köves talaj, azt mondhatjuk, hogy a kemény szív. A kemény szív. És itt olvasnék föl egy igét. Szuper. Na. A Márk 6:51-52-t olvasom. Majd beszállt hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig szer fölött álmélkodtak magukban, mert még nem okultak a kenyerekből, mivel hogy a szívük még kemény volt. Kétszer csináltam meg Jézus a tanítványokkal azt, hogy a kenyerek meg a halaknak a megsokasítása. És konkrétan, ezt hogyha kiszámoljátok, nagyjából 2 órán keresztül történt mind a kettő csoda. Most mondtam egy számot, nagyságrendileg szerintem ennyi lesz. Mert ugye este volt már, és nem, nyilván nem akkor 24 órán keresztül következő estig, tehát ott körülbelül egy ilyen hosszú vacsorának az idejéig volt ez a csoda, hogy mindenki megvacsorázott. Tehát mondjuk 2 óra. És ezt is számom, tehát ha elképzelitek, tehát úgy ez így nem működne, hogy így ott van, hány jutott egy tanítvány, 500 ember, akkor hogy odament Jézushoz, elvett tőle, ott kenyeret, visszament, aztán megint nem. Az volt, hogy kaptak 2 kenyeret, és osztogatták, és még mindig volt a kezükben. A tanítványok 2 órán keresztül figyelték, hogy a kezükben az a nem tudom hány kenyér, ami ott van, tépnek belőle, és ott marad. 2 órán keresztül ezt nézik, és ez 2-szer történt. És ott vannak a hajóba, és Jézus nyilván azt akarta a tanítványoknak, ez egy, figyelj, egy picikét gondolkozatok már másképp, tehát az, hogy ilyen természetfölti dolgok történnek, tehát ez így nem annyira szokatlan, jó? Ne legyen már szokatlan számotokra. És ezt mondja Jézus, vagy az ige ezt mondja, hogy nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Nem jutott mélyre bennük ez a felismerés. Hiába látták a saját szemükkel. Nem jutott mélyre bennük ez a dolog. Tehát, hogyha ezt, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy a kemény szív milyen, és mi a probléma. Tehát azt mondja, hogy okulnunk kell. Odaítom azt a görög szót, de felfog, belát, és itt a látás szót, amit aláhúztam. A King James-ben ezt úgy olvassuk, hogy consider. Figyelembe vesz. Gondolkozik rajta. Nekem ez nagyon jól kifejezi azt, hogy mi az, amit az ige mond itt számunkra, hogy gondolkozzunk valamin. Járassuk magunkban. Vegyük figyelembe. Forgassuk magunkban addig valamit, az igét, amíg egy képet lefest. És ez az, amit azt hiszem, hogy tennünk kell, hogy hogyan tudunk ide eljutni, az, hogy mi úgy döntünk, hogy az igét forgatjuk magunkban, hogy egyre mélyebbre jusson. Tehát ebben egyfajta tudatosság szükséges az ember részéről, ami energia és idő, bocs, ez van, az ember sajnos így működik, de ha te eldöntöd, hogy ezt akarod, és ez végsősen egy döntés, egy engedelmességi kérdés, és egyébként szerintem, ha csak időt szánsz rá, gyakorlatilag ez meg fog történni. Ha időt szánsz rá, meg fog történni. Lehet, hogy nem egyből. Én is valahogy olvasom az igét, és végére értem, és mit olvastam, hol vagyok, vagy mi volt, semmi. Van, amikor meg, ez ugye az én szívem állapotától függ, van, amikor meg elképesztő dolgokat mutat meg belőle Isten. De ha újra és újra csinálom, és odaszánom azt az időt, akkor meg fog ez történni, hogy mélyre jut bennem. Úgyhogy döntsünk jól, és kérjük Isten szellemének a segítségét, amikor az igét olvassuk, hogy az mélyre jusson bennünk. Egyébként ezt szoktam kérni. Drága Szent Szellem, ezt te írtad, segíts. És Isten egy úriember, ő szereti, hogyha ha kérjük őt, szereti, hogyha akarják őt, de abban is legyél biztos, hogyha te őt kéred, és ő neki helyet adsz, akkor ő jönni fog. Amen. Ennyit szerettem volna megosztani veletek. Köszi.